91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország továbbra is teljes erejével támogatja az amerikai elnök békeerőfeszítéseit. Hazánk készen áll arra, hogy helyszínt biztosítson az ukrajnai háború rendezéséről szóló tárgyalásoknak. Erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban, Orbán Viktor és Donald Trump találkozója előtt. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök találkozójának igen nagy a tétje, ugyanis bár szó lesz a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködésről is, az egyik legfontosabb napirendi pont a béke kérdése lesz, hiszen már 3,5 éve tombol az ukrajnai háború, mondta Szijjártó Péter. Pályázatot hirdetnek a magyarországi németek elhurcolása és előzetése 80. emlékéve alkalmából a korábban elkészült emlékművek, táblák és szobrok felújítására, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Békés Vármegyei Almáskamaráson. Soltész Miklós, az Almáskamarási Német Nemzetiségi Értékek Háza átadóján kifejtette, a felhívás november 17-től egy hónapig él. A nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek maximum 1,5 millió forintra pályázhatnak. A keretösszeget 100 millió forintban határozták meg előzetesen. Köszöntőjében felidézte, régen a nagy októberi szocialista forradalmat ünnepeltették november 7-én. Ezzel szemben a mostani alkalom valóban ünnep. Jött egy olyan korszak, amikor abban reménykedtek, hogy végre békesség lesz a második világháború után, ám a német nemzetiségnek újabb elnyomást, üldöztetést, emberírtást kellett elszenvednie. Csoda, hogy ma mégis együtt tudnak ünnepelni, ami azért valósulhatott meg, mert az ősök továbbadták utódaiknak a nemzetiségüket, amely nem csak egy család, de egy település, sőt egy vármegye életében is nagyon fontos, mondta Soltész Miklós. Megnyílt a 200 év kincsei című kiállítás a Magyar Tudományos Akadémia székházában, ahol az MTA Könyvtár és Információs Központ, valamint az MTA Művészeti Gyűjtemény anyagának jelentősebb darabjai tekinthetők meg. A Magyar Tudományos Akadémia székháza sok-sok éven át nem csupán a tudományos gondolkodás központja volt, hanem az ország egyik legjelentősebb művészeti gyűjteményének otthona is. Emlékeztetett a tárlatot megnyitó beszédében Erdei Anna, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese. Felidézte, hogy a Szép Művészeti Múzeum megépüléséig az akadémián kapott helyet az 1871-ben a Magyar Állam által megvásárolt Eszterházi képtár, Magyarország első nyilvánosan látogatható képgalériája. Erdei Anna úgy fogalmazott, hogy a kiállítás nem csupán múltidézés, hanem önreflexió is. Arra emlékeztet, hogy a tudományos és művészeti örökség közös alapokon nyugszik, kíváncsiságon, a megértés vágyán és azon a hitünkön, hogy az emberi szellem képes a világot megismerni és formálni. Elindult az előregisztráció a Demián Sándor 1+1 program második ütemére, melyre jövő keddig lehet leadni az előzetes jelentkezést. Erre hívta fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára. Szabados Rihárd közölte, az előregisztráció még csak egyfajta szándéknyilatkozat. A felhívás november 2. felében lesz végleges. A 75.000. látogatót köszöntötték csütörtökön a Szegedi Móra Múzeum jégkorszak kiállításán. Pap László a Kaszaperi Mátyás király katolikus általános iskola és óvoda igazgatója diákokkal érkezett a tárlatra. Hegedűs Anita, a közgyűjtemény PR referense az MT-nek elmondta, az őszi időszakban hétköznapokon rengeteg iskolás csoportot fogadnak a kultúrpalotában, akik múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kiegészítve ismerik meg a jégkorszak időszakát. Hétvégéken az egyéni látogatók és a családok vannak a legtöbben, valamint továbbra is komoly sikernek örvendenek a szombati és vasárnapi ajándéktárlat vezetések. Végül az időjárásról. Tovább növekszik délfelül a felhőzet. Hajnalra a legtöbb helyen már erősen felhős borulték valószínű. Elsősorban a Dunától keletre valószínű szorványosan eső, zápor. Az éjszaka első felében az északi völgyekben átmenetileg köd képződhet. Nagyrészt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet plusz 1 és plusz 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Leó pápa az új ökumenikus karta aláíróinak. Közösen találjunk új utakat az evangélium hirdetésére Európában. Pápai részvédtávirat a 82 éves korában elhunyt Dominik Duka bíboros prágai nyugalmazott érsek halálára. Leó pápa novemberi ima szándéka az öngyilkosság megelőzéséért. Ha ezt látná Pió atya? És persze, hogy látja. Páter Vértes Aljai László jegyzete. Leó pápa. Közösen találjunk új utakat az evangélium hirdetésére Európában. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta audiencián az Európai Egyházakat magába tömörítő bizottság tagjait, akik előző nap írták alá Rómában a megújult ökumenikus kartát. Nyitottan a Szentlélekre, együtt kell megvizsgálnunk a földrész előtt álló kihívásokat, párbeszédet folytatni az újonnan érkezőkkel, szinodálisan és a különböző keresztény felekezetekkel együtt hirdetni Krisztust, a mi reménységünket. Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, az Európai Egyházak Konferenciája, valamint az Európai Keresztény Egyházak képviselői alkotják annak a vegyes bizottságnak a tagjait, akik november 5-én a Szent Pál vértanúságát őrző templomban, a Trefontáne Ciszterci apátságban gyűltek össze, hogy aláírják az új, bővített és átdolgozott ökumenikus kartát, melynek címe a népek apostolától való idézet.
Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord.
Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. A pápai audiencián vezetőségi tagként jelen volt Németh László bíboros, belgrádi érsek, az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának alelnöke, aki interjút adott rádiónknak. A beszélgetést szombatesti adásunkban sugározzuk. 14. Leó pápa beszédében megállapította.
Certainly the challenges Christians face on the ecumenical journey are constantly evolving.
Folyamatosan változnak a kihívások, amelyek az ökumenikus úton érik a keresztényeket. Ezért 25 évvel a karta első aláírása után szükségessé vált felülvizsgálni a dokumentum kontextusát, áttekinteni az európai helyzetet és azokat a jelenlegi közös aggodalmakat, amelyek az evangélium hirdetésének misszióját érintik. Jól lehet, Európa egyes részein valóban a fejlődés bátorító jelei mutatkoznak, másfelől sok keresztény közösség egyre inkább kisebbségben érzi magát. Emellett a jelenlegi helyzetben új nemzedékekkel és népekkel találkozunk, melyek egészen eltérő történelmi és kulturális háttérrel rendelkeznek. Ezért nagyon sok új hangot kell meghallgatni, új történetet befogadni a mindennapos találkozásokon és egyre szorosabb kapcsolatokon keresztül. Nem szólva arról, mennyire fontos előmozdítani a párbeszédet, az egyetértést és a testvériséget, az erőszak és a háború zajában, melynek visszhangja egész Európában hallható.
In all these situations, the grace, mercy and peace of the Lord are indeed vital.
Életbe vágó az Úr kegyelme, irgalmassága és békéje, mivel csak az isteni segítség fogja megmutatni nekünk, melyik a legmeggyőzőbb út arra, hogy Krisztust hirdessük ezekben a nagyon nehéz helyzetekben, mutatott rá Leó pápa. Hisszük, hogy a mindenható Isten szent népén keresztül szól. Szereti és isteni ajándékaival gazdagítja, hogy teljességre jusson, az Isten mindent átfogó teljességéig. Az új ökumenikus karta a maga részéről azt tanúsítja, hogy az európai egyházak készek Krisztus szemével tekinteni a történelmünkre. A Szentlélek segítségével képesek leszünk megérteni, hol értünk el sikereket, hol vallottunk kudarcot, és merre kell mennünk, hogy újra hirdessük az evangéliumot. A karta nem csak módszereket kínál erre, hanem utitársakat és lehetséges utakat is megjelöl hozzá. Leó pápa figyelmeztetett. Maradjunk mindig nyitottak a Szentlélek sugallatai és meglepetései előtt.
In the Catholic Church, the synodal journey is ecumenical, just as the ecumenical journey is synodal.
A katolikus egyházban a szinodális út ökumenikus, éppen úgy, ahogy az ökumenikus út szinodális, idézett a Szent Atya a 16. rendes püspöki szinódus záró dokumentumából. Ezzel kapcsolatban az új ökumenikus karta kiemeli azt a közös utat, amelyen a különböző hagyományokat képviselő keresztények indultak el, akik képesek meghallgatni egymást, és együtt gondolkodni azon, hogyan lehet hatékonyabban hirdetni az evangéliumot. A karta átdolgozási folyamatának egyik legfontosabb eredménye az, hogy közösen tekintették át a mai kor kihívásait, és határozták meg a földrész jövőjét érintő prioritásokat, továbbra is bízva az evangélium végtelen fontosságában. Mindezt az együtthaladás szinodális erőfeszítésének is nevezhetjük. 14. Leó pápa ezután közelgő törökországi és libanoni utazásáról szólt, tekintve, hogy annak erősen ökumenikus jelleget ad a níceai zsinat 1700. évfordulójáról való megemlékezés. Azért keresi föl a zsinat helyszínét, Izniket, hogy találkozzon és együtt imádkozzon az egyházfőkkel és a keresztény közösségek vezetőivel. Együtt ünnepeljék Jézus Krisztust, Urunkat, üdvözítőnket.
It is also my desire in this jubilee year to proclaim to all the people of Europe that Jesus Christ is our hope.
Ezen felül az a kívánságom, hogy ebben a szent évben Európa összes lakójának hirdessem, hogy Jézus Krisztus a mi reménységünk, mivel egyrészt ő az út, amelyet követnünk kell, másrészt ő lelki utazásunk végállomása, mondta Leó pápa, majd áldását adta az audiencia résztvevőire, és együtt elimádkozták a mi atyánkot.
Pápai részvédtávirat a 82 éves korában elhunyt Dominik Duka bíboros nyugalmazott prágai érsek halálára. Hosszantartó betegség után november 4-én, kedden, 82 éves korában elhunyt Dominik Duka domonkos rendi szerzetes nyugalmazott prágai bíboros érsek. Leó pápa részvédtávirattban fejezte ki együttérzését, csodálattal emlékszik vissza bátorságára az üldöztetés időszakában, amikor szabadságától megfosztva sem ingott meg Krisztus és az egyház iránti elkötelezettségében. A Jan Graubner prágai metropolita érseknek címzett részvédtáviratában Leó pápa közelségét fejezi ki a prágai érsesség tagjainak, a prédikátorok rendje domonkos szerzeteseinek, a papoknak és a híveknek, akik az elhunyt bíboros személyében szilárd hitű pásztorra és az evangélium félelem nélküli hirdetőjére találtak. Leó pápa hálát ad Istennek Duka bíboros elkötelezett lelkipásztori munkájáért, és csodálattal emlékezik vissza bátorságára az üldöztetés időszakában, amikor szabadságától megfosztva sem ingott meg Krisztus és az egyház iránti küldetésében. Atyai szívvel vezette Isten népét, előmozdítva a megbékélést, a vallásszabadságot, valamint a hit és a társadalom közötti párbeszédet. Püspöki szolgálata, amint arra az igazság lelkében jelmondata is utal, a domonkos lelkiségnek az igazság és szeretet jegyében működő karizmájára épült, és aki a küldetése iránti hűséges odaadás példája marad. A Szent Atya, miközben Isten irgalmára bízza a derék és nagylelkű szolga lelkét, azért imádkozik, hogy az Úr fogadja be őt országa örömébe, és szívből adja apostoli áldását mindazokra, akik gyászolják halálát, és részt vesznek a temetésén. Dominik Duka bíboros életrajza. Dominik Jaroszláv Duka a kelet-csehországi Hradec-Králové-ban született 1943. április 26-án. 1969. január 6-án lépett a prédikátorok rendjébe, 1970. június 22-én szentelték pappá, majd a prágai főegyházmegye számos plébániáján szolgált. Teológiát tanult Litomericében, 1979-ben teológiai licenciátus szerzett a Varsói Teológiai Karon. 1975-ben a cseh hatóságok megtiltották neki a papi szolgálat végzését, és közel 15 évre, egészen 1989-ig a pilzeni Skoda gyárba osztották be műszaki rajzolóként. Eközben titokban a rendjén belül novícius mesterként és teológiai tanárként dolgozott, amiért is 1981 és 82 között Pilzenben 2 évi börtönbüntetésre ítélték illegális ellenzéki vallási tevékenysége miatt. A cseh rendszerváltás követően, ahogy hazájában megszűnt a kommunista rezsim, II. János Pál pápa 1998. június 6-án Hradec Králové, vagyis éppen szülővárosa püspökévé nevezte ki, és szeptember 26-án szentelték püspökké. 2010. február 13-án 16. Benedek pápa Prága érsekévé és Csehország prímásává nevezte ki a nagy tekintélyű Miloslav Völk bíboros utódjává, aki kora miatt lemondott szolgálatáról. Duka bíboros 2010-ben hazája püspökei a cseh püspöki konferencia elnökévé választották. 16. Benedek pápa a 2012. február 18-i konzisztóriumon bíborossá nevezte ki. 10 évvel később, 2022. május 13-án Ferenc pápa elfogadta a prágai érseki szolgálatáról való lemondását, miután elérte a 75 éves korhatárt. Utóda Jan Graubner érsek lett. Dominik Duka bíboros 2025. november 4-én 82 éves korában hunyt el Prágában. Duka bíboros szoros kapcsolatot ápolt a magyarokkal, különösen a Csehországban élő magyar emberekkel. A magyar anyanyelvű hitélet támogatásáért, valamint a magyar-cseh egyházi és politikai kapcsolatok erősítéséért 2018-ban Budapesten vejelte át a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést Áder János akkori köztársasági elnöktől. A prágai érsek nagy tisztelője volt Mindszenty József vértanú bíborosnak, és támogatta az 1957-ben kommunista börtönben elhunyt, ugyancsak vértanú Eszterházi Jánosnak, a felvidéki magyarság két világháború közötti vezetőinek rehabilitálását. Munkájáért idén márciusban Budapesten Eszterházi díjjal tüntették ki.
Let us pray that those who are struggling with suicidal thoughts might find the support, care, and love they need in their community and be open to the beauty of life.
Leó pápa novemberi ima szándéka az öngyilkosság megelőzéséért. A pápa ima világhálója közzétette a Szent Atya novemberi ima szándékát, amely az öngyilkos gondolatokkal küzdők segítéséről és támogatásáról szól. Évente mintegy 720 ezer ember vet véget az életének világszerte, vagyis majdnem 2000-en naponta. A fiatalok körében ez a második számú halálok. Az egyház nem pótolhatja az egészségügyi szakembereket, de döntő szerepet játszhat a meghallgatásban és a reményadásban. 14. Leó pápa így fohászkodik a videóban.
Lord Jesus, you who invite the weary and burdened to come to you and rest in your heart.
Imádkozzunk, hogy azok, akik önbántó gondolatokkal küzdenek, megtalálják közösségük támogatását, gondoskodását és szeretetét, és megnyíljanak az élet szépsége előtt. Uram Jézus, Te, aki magadhoz hívod az elfáradtakat és terheket hordozókat, hogy megpihenjenek a szíveden, ebben a hónapban hozzád fordulunk minden sötétségben és reményvesztetten élő emberért, különösen azokért, akik öngyilkossági gondolatokkal küzdenek. Találjanak mindig olyan közösséget, amely befogadja, meghallgatja és segíti őket. Adj mindannyiunknak figyelmes és együttérző szívet, amely vigaszt és támogatást tud nyújtani, szükség esetén a szakmai segítséggel együtt.
Give all of us an attentive and compassionate heart, capable of offering comfort and support.
Add meg nekünk, hogy tisztelettel és gyengéden tudjunk mellettük lenni, segítsük a sebeik gyógyulását, kapcsolatok kiépítését és a távlatok megnyílását. Fedezzük fel újra együtt, hogy az élet ajándék, hogy még a fájdalom és a szenvedés közepette is van szépsége és értelme. Jól tudjuk, hogy még a téged követőket is megsebezheti a reménytelen szomorúság. Kérünk téged, hogy mindig érezzük a szeretetedet, hogy a hozzánk való közelséged által felismerjük és hirdessük mindenkinek az Atya végtelen szeretetét, aki kézen fogva vezet minket, hogy megújítsuk a bizalmunkat az életben, amelyet Te adtál nekünk. Amen.
Amen.
Ha ezt látná Pió atya? És persze, hogy látja. Hallgassák meg Páter Vértes Aljai László jegyzetét.
Már csak pár lépés a rádióig, éppen a zarándok induló pont térre bukkanok ki, amint érezhető sűrű kegyelmi erőtér ölel át. Eszmélek, s már látom is a forrást. Egy óriási falka kapucinus szerzetes imádkozik. Élükön egy keresztvívő, egy másik közülük hangtölcsérrel előimádkozik, a többiek felelnek rá. De nem csak én állok meg, hanem a többi járókelő is, mert az erőtér ingyenes, és mindenkit megérint. Vannak vagy százan, mind földbarna színű csuhában, reggel nem sokkal 8 után, harapni való friss levegőben. Kapucinusok nevelt a nagyszüleimre és szüleimre gondolok, és valami nosztalgia is elfog, és efféle jó érzésekkel lépdelek el mellettük. Aztán megállok, és lassan visszamegyek. Oda vonzódom hozzájuk, de minden spontán, ösztönös, magától jön. 50-es korú nyílt tekintetű barát előtt állok meg, aki, látom, megnézi azonosító jeleimet, papi ing és hozzá IHS emblémás galambszürke jezsuita pulóverem. Mondom, hogy a szomszédos vatikáni rádióba igyekszem, egyébként magyar vagyok, és kérdem tőle. De dove siete? Honnan vagytok? Körülnéz és nevetve mondja, un po dappertutto, egy kicsit mindenhonnan. Ennyi, és elköszönök, de valahogy tele szívvel. Ennek persze egy kapucinus nem tud ellenállni. Utánam lép, kinyújtja két kezét, és forrón átölel, én pedig otthonosan elveszek benne. 2025. november 7-e van, péntek reggel, semmi különös, de azért eszembe jut Pál szava: testvérek, tudjátok, semmiféle kegyelmet nem nélkülöztök.
Páter Vértes Aljai László jegyzetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban a helyes istenkép kialakulásáról beszélget Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel. Műsorunk a 2023. október 12-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. Mai adásunkban elkezdünk egy beszélgetést, hát igazából a hitünkkel kapcsolatban, és egy olyan alapvető, megalapozó témával kapcsolatban, amely szerintem a vallásos életünknek, egyáltalán az ima életünknek az alapkérdése. Ez a téma nem más, mint a helyes és a helytelen Isten képek. Ez egy nagyon érdekes és nagyon mély téma, mert csak akkor tudunk az Istenhez imádkozni, csak akkor tudjuk az Istent őszintén imádni, hogyha ismerjük az Istent. Na most ugye nem mindegy az, hogy milyennek ismerjük az Istent, és az sem mindegy, hogy milyen elképzeléseink vannak Istenről, mert hogyha ezek hamisak, ha ezek illúziók, akkor az imádságunk sem lesz hatékony, mert egy nem létező Istenhez imádkozunk, akit mi képzeltünk el. Ezért fontos, hogy az Istent olyannak ismerjük meg, amilyen ő maga, milyennek kinyilatkoztatta magát, az Isten igéjén keresztül és az ő szent fián Jézus Krisztuson keresztül. Ezért jó és fontos az, hogy helyesen ismerjük meg az Istent, hogy hatékonyan tudjuk őt dicsőíteni, imádni és hozzá imádkozni, hogy ne a mi elképzeléseink Istenéhez imádkozzunk, hanem ahhoz az Istenhez, akiről a Biblia és a kinyilatkoztatás tanít bennünket, aki megismerteti folyamatosan velünk önmagát. Isten kép. Az Emmaus közösség, katolikus karizmatikus közösség írásaiból szemezgettem a mai alkalomra, és az ő gondolataikból hívok néhányat segítségül, ilyen beszélgetés indítóként, és akkor utána a beszélgető társakkal megpróbáljuk ezeket a gondolatokat, bekezdéseket, mondatokat itt szépen kielemezgetni a saját életünk kapcsán. Néhány dolgot szeretnék felolvasni. Istenképünket megterhelik azok a fogalmak, amelyek a médiákon, szüleinken vagy ismerőseiken keresztül jutnak el hozzánk. Az emberek megnyilvánulásaiból belénk ívódnak a rosszindulatú szavak, amelyek Istent közömbösnek, kegyetlennek, szigorúnak, büntetőnek állítják be, Azért, mert az ártatlanok szenvednek, mert betegség és halál is létezik a világban, mert csalódások és fájdalmak érik az embert. Ezek alapján sokakban megérlelődik az a gondolat, hogy jobb távol lenni Istentől. Mivel rosszat gondolnak Istenről, kialakul bennük egy ellenszenv, elutasítás, szeretetlenség, távolságtartás. Nem gondolnak arra, hogy a rossz a sátántól ered, és az általa irányított emberektől. Hitbeli fejlődésünk érdekében fontos felfedezni Isten igazi arcát. Jézus azt mondta, aki engem lát, az látja az atyát is. Jézusra figyelve felismerhetjük, hogy Isten jó. Elmegy a századik elveszett bárány után is, kenyeret szaporít az éhezőnek, feltámasztja az édesanyja halott fiát, végül pedig nagy szenvedések között képes életét is odaadni a mi üdvösségünkért. Isten szeret minket, mindennél és mindenkinél jobban. Isten vágyakozik arra, hogy szeretetet és életet adjon nekünk, és ezáltal boldoggá tegyen minket. Ezért el kell utasítanunk minden hamis fogalmat Istenről, és csak az igazat megismerni róla, hogy János evangéliuma is, és János levele is írja, Isten maga a szeretet. Isten a szeretet. Álljunk meg itt az első bekezdésnél, ahol egy érdekes dolgot olvastam fel. Azt írja az első mondat, hogy Isten képünket sok külső hatás megterheli, befolyásolja, például azok a fogalmak, amelyek a médián keresztül, szüleinken vagy ismerőseinken keresztül jutnak el, sőt, míg az emberek megnyilvánulásai, a rosszindulatú szavak, cselekedetek is hatnak az Isten képünkre. Ti hogy látjátok az Isten képpel kapcsolatos ilyen befolyásolásokat, hogy szerintetek az Istenről alkotott képünket miért befolyásolják a külső történések, vagy az emberi rosszindulat, vagy a csúnya szavak, hiszen ebből aztán bőven van, erre majd még egy picit később visszatérek. Hogyan befolyásolják az Isten képünket? Bennetek hogyan él az Isten? Milyennek ismeritek az Isten? Szerintetek milyen az Isten? Most ez egy ilyen egyszerű indító kérdés szerintem, hogy szerintetek milyen az Isten, akiben ti hisztek?
Én nekem azért volt ez nagyon érdekes és hosszú út, mert ugye én tizenévesként, kamaszként szembesültem azzal, hogy nagyon keresek valakit. És tudtam, hogy a jó Istent keresem már akkor is, csak az út az egy kicsit rögösebb volt. És bennem például, amit pont itt az első bekezdésben felolvastál, hogy mások véleménye meg mások cselekedetei határozták meg azt, hogy milyen Isten kép élt bennem. Én elsősorban tehát én féltem, mert ugye mindig ezt láttam, hogy szigorú, hogy igazságos, de nagyon szigorú, és mi lesz, hogyha én valami olyat csinálok, ami nem jó, amiről nem is tudom, hogy nem jó egyébként. De hogy nem volt meg hozzá az a tapasztalás, tudás, ami kellett ahhoz, hogy én ezen túl tudjak lépni. És én azt gondolom, hogy ez mind a mai napig is nagyon befolyásolhat olyan embert, aki nincsen tisztában, vagy aki nem ott tart, vagy az Isten képe nem teljes még, vagy nem törekszik a felé, hogy teljes legyen, hogy másoknak a véleményére ad, vagy mások így is befolyásolni tudják őt. Hogy eljusson addig, hogy egyrészt ezeket a véleményeket, ha meg is hallgatja, de nyilván ő ezt le tudja szűrni azon a szinten, amin kell kezelnie, és meglássa azt, hogy a Jóisten a megbocsátás, Jóisten az a jóság, és a szeretet. Tehát ami a legfontosabb, hogy ő a szeretet. Úgyhogy hosszú út vezetett el mondjuk ideig, de szerintem nyilván most azért furcsa ez, mert nem csak negatív, de pozitív tapasztalataim is voltak emberek reakcióval kapcsolatosan, és Jóisten mindig küldött olyan embereket, akik a felé tereltek, hogy meglássam azt, hogy merre kell elindulni ezen az úton.
Igen, az biztos, hogy szerintem ez ma is így van, hogy sokan félnek megismerni az Istent, mert van egy helytelen ítéletük. Hát most ugye a mai világban ez nagyon divatos, hogy a média, vagy az internet, akár hazugságai, vagy tév állításai mentén megítélünk rögtön dolgokat. Nagyon sokan az egyházról sokszor botrányokkal kapcsolatban hallanak, vagy előítéleteket hallanak, vagy rossz példákat látnak, csalódnak emberekben, és azt hiszik, hogy ilyen az egyház, ilyen az Isten. És ebből kialakul egy helytelen Isten kép, ami csak akkor tisztulhat ki, hogyha valaki időt és energiát szán arra, hogy valóban megismerje, hogy milyen az Isten. Hát ez, én azt gondolom, hogy aki a jó Istent meg akarja ismerni, az nem egy-két nap alatt fogja ezt megtenni. Tehát mindenképpen időt, energiát kell rászánni arra, hogy, hogy megismerjük az Istent. Ha ezt nem tesszük meg, akkor az Istennel való találkozásunk és ismeretünk az egy nagyon felületes dolog lesz. Tehát ez biztos, hogy így van.
Meg én azt gondolom, hogy azért nagy felelősségünk van nekünk, nekem is nyilván, mint szülőnek is, meg mint gyakorló katolikusnak is, hogy olyan példát mutassunk, ami nem ezt fogja erősíteni mondjuk egy keresőben, vagy egy olyanban, akinek mondjuk még nem tartott, ahol szeretne.
Igen, hát ugye nemrég olvastunk egy érdekes evangéliumot, ahol egy édesapáról és a két fiáról van szó. Ahol az egyik fiúnak azt mondja az édesapa, hogy menj ki a szőlőbe dolgozni, ő pedig azt mondja, hogy nincs kedvem. De aztán megbánja a döntését, és mégis kimegy. A másik fiúnak azt mondja, hogy menj ki a szőlőbe dolgozni, ő azt mondja, hogy igen, atyám, már is megyek, de nem megy ki. Jézus felteszi a kérdést, hogy ki az, aki teljesítette az atya akaratát. És ugye azért az evangelizáció, a hitről való tanúságtétel elsősorban az életünk. Minden keresztény embernek az élete. És hogyha ez az evangéliumi példát egy sajátos módon értelmezzük, akkor nagyon sokszor mi a második fiú vagyunk, aki azt mondja, hogy igen, atyám, megyek, de nem megy ki. Mert nekünk, akik hívők vagyunk, templomba járunk, nagyon sokszor a templomban könnyű megígérni az Istennek akármit. Ott vagyunk a Szentmisén, hallunk egy lelkesítő prédikációt, vagy egy olyan evangéliumot, ami megdöbbent minket, és akkor hirtelen azt érezzük, hogy hát tényleg kellene valamit tenni. Tényleg neki indulok, elindulok az úton, én is majd teszem, de ahogy kimentünk a templomból, gyakorlatilag el is felejtjük. Aztán jönnek kellemetlen helyzetek, amikor nem szívesen vállaljuk a hitünket, és elfelejtettük. A gyóntatószékben megígérjük, hogy a jóra törekszem, a bűnt elkerülöm, aztán kijövünk, és mintha elfelejtenénk, éljük az életünket tovább. Nagyon sokszor ezért a második fiúhoz hasonlítunk. Igen, atyám, megteszem, igen, atyám, megyek, de aztán utána nem jutunk el a cselekedetekhez. Az életünkkel nem tudjuk megtámasztani, ugye alátámasztani azt, amit vallunk a szánkkal. Az első fiú, aki azt mondja, hogy nincs kedvem, de felülírja az első hirtelen döntését, példakép lehet, mert kijavítja a hibás döntéseket, és a munkájával örömet szerez az atyának. Tehát nagyon fontos, ami el is hangzott, hogy keresztényként óriási felelősségünk van, és hát most látva ugye a népszámlálásnak a kellemetlen adatait, eltűntek a templomba járók, de hát ezt minden kedves rádióhallgatónk, aki vidéken él esetleg, azt tudja, tapasztalja, még a nagyvárosokban talán ez annyira nem érződik, nem látszik, de már azért bőven érződik nálunk is, de azért látjuk, hogy a falvakon, kisebb településeken, hát 8-10 ember van a vasárnapi szentmisén, 20, nagyobb településeken esetleg 30-40, de hát édes kevés a lakossághoz képest. A statisztikai adatok és a valóság megegyezik, tehát látjuk azt, hogy teljesen fedi egymást. Ugye feltehetjük a kérdést, hogy miért? Miért van ez? Hogyan alakulhatott ki ez a helyzet? És nagyon sokan hibáztatnak akár különböző rendszereket, vagy külső tényezőket, és rá akarják dobni a vizes lepedőt másokra, hogy ő a hibás azért, hogy ez van. De azt látjuk, hogy tulajdonképpen ez egy folyamat. A leépülés az egy folyamat. És akkor fel kell tennünk a kérdés, hogy mit nem tettünk meg az elmúlt években. Mert annyi mindent megtettünk. Olyan sok program, olyan sok lehetőség, sok felújított templom, sok átvett iskola. És mégis visszafelé megy a mutató. Nem növekszik, hanem csökken. Miért? Azt hiszem, hogy nagyon egyszerű a válasz. A Szent Pál apostol azt mondja, hogy ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, ami Krisztusban volt. Tehát ez a keresztény feladat. Ez egy keresztény feladata, hogy a társadalomban, a munkahelyen, a családban ugyanolyan legyen, mint Jézus Krisztus. Nem több és nem kevesebb a feladat. Óriási, óriási feladat, óriási küldetés. Ugyanolyan legyen, mint Krisztus. Tőle nem félt senki. Rajta nem botránkozott meg úgy olyan értelemben senki, hogy erkölcsileg és a hitelességében mindig az Isten akaratát teljesítette. Mindig az Istennek engedelmeskedett. És mi keresztényként ettől nagyon sokszor eltérünk. És emberi érdekeket akarunk képviselni, azokba akarunk belesimulni, és ezt nagyon sokan látják, és azt mondják, hogy ez nem hiteles. Milyen képet mutatunk a társadalomban? A családban, a szomszédok előtt, a baráti körben. Valóban Jézus van bennünk, olyan a lelkületünk, mint a Jézusé, vagy nagyon távol áll tőle. Ettől járhatunk még templomba, az még nem jelenti azt, hogy olyanok vagyunk, mint Jézus Krisztus. Tehát itt ugye, amikor az Isten képről beszélünk, fontos az, hogy az Isten képe általunk jelenik meg a társadalomban, mert ezzel töltődünk hétről hétre az Isten házában, és ezt kell megmutatni.
Való. Ő a kezdet és a vég, az első és az utolsó. És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el. Aki akarja, mind vegye el az élet vizét ingyen.
Krisztához fordulok néhány percre, és akkor arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod, amit Timi is az előbb elmondott, például a fiatalok között az iskolában, vagy akár az ismerettségi körödben, hogy mi miatt maradnak távol emberek, hogyan ismerik az Istent, vagy mi hogy gondolkodnak egyáltalán az Istenről a fiatalok, a te közeged, a barátaid, a munkahelyed, hogyan gondolkodnak az Istenről, milyennek ismerik az Istent?
Kezdem magammal, tehát az én Isten képemmel, hogy én felnőtt koromban kezdtem el vizsgálni, mert ugye mindig voltak olyan történések, amikor nem jutottam egyről a kettőre, vagy nem jutottunk a jó Istennel együtt a kettőre.
Azt hiszem, nagyon sokan vannak így, akik hallgatják a műsort, úgyhogy lehet, hogy itt kapunk jó tanácsot.
Jó tanácsot, csak hogy amit tapasztaltam, hogy igazából szerintem az Isten képemben ott találtam meg a hibát, és akkor, amikor megfigyeltem azt, hogy Isten szeretett kezdeményezéseire, mert mindig ő szeretelőbb, milyen választ adok igazából. És voltak olyan válaszok, amikor tényleg, mikor valaki kérdez valamit, vagy beszél hozzám, és akkor én tök másról kezdek beszélni, teljesen félreértem Istent a cselekedeteim által, minden által. És ezek nagyon-nagyon függnek attól, hogy a családban mit kapunk, hogy milyen sérülések érnek minket, mert azon keresztül látjuk az Istent is. És ezért fontos a megbocsátás, a gyógyulás, amit viszont a Szentíráson keresztül kapunk szerintem, a jó Isten által is, és az imában elsősorban.
Itt megint beleszólok egy pillanatra, csak azért, mert fontos részeket érdemes kiemelni itt a hallgatók miatt főként. Abban, amit felolvastam a leírásból, és abban, amit te is mondtál, elhangzik az, hogy sérüléseket kapunk a családban is. Ha valamikor a magyar történelemben voltak sérülések, akkor azt gondolom, hogy most a csúcson járhatunk, mert a családoknak a lelki állapota szerintem nagyon mély ponton van, látva a gyerekeknek a viselkedését, magatartását, nagyon-nagyon sok család mély ponton van. Mit jelent az, hogy a családtól sebzettségeket kapunk? Talán ez egy fontos kérdés, mielőtt ebbe belemegyünk, hogy ennek mi az oka. Mi ez, hogy családi sebzettség, vagy mi az, hogyha a családban ilyen negatív dolgok, mert ugye most az is divat, persze, nagyon mély ponton vagyunk, de mégis divat, azt hiszi, hogy mindenki azt hiszi magáról, hogy ő csinálja a legjobban. Minden szülő azt hiszi, hogy ő a legjobb, minden szülő azt hiszi, hogy ő csinálja a legjobban, és hát azért látjuk a kisgyerekeknél főleg, hogy azért a 21. században nem biztos, hogy ez így működik, de ha az ember valakivel úgy beszél és próbálja figyelmeztetni a hibákra, akkor mindenki föl van háborodva, hogy hát ő jól csinál mindent, és hogy ő nem hibázik, mint szülő. Mit jelent az, hogy egy gyermek a családban sebzettségeket szerez?
Hát lehet, hogy ezt Timi jobban tudja, mint szülő, én meg mind gyermek, ugye, mert nekem nincs családom, csak így felfelé menők igazából. Amit mondtál, nem biztos, hogy teljesen így van szerintem. Tehát igen, mondjuk egy, én mint pedagógus, tehát a szülő értekezleten azért minden szülő igyekszik a legjobb szülő lenni, ez tény. De egyébként meg nagyon sok szülő küzd azzal, hogy nem jó. És ezt tudom arról, hogy amit ugye korábban mondtak szülők, mikor máshol tanítottam, bárhol, akár itt is, ahol most vagyok, hogy igenis küzdenek nagyon önmagukkal, a világgal, a gyerekükkel, de sajnos ezt kezdetekben rontják el, és szerintem a helytelen szeretet az, ami ezt okozza. Tehát nem szeretik helyesen a gyereküket, nem merik a konfliktusokat, a nevelő, tehát a pozitív értelembe vett konfliktusokat felvállalni, amely által fejlődik a gyerek lelke, amelyet a tanul. Tehát ezeket a tanító konfliktusokat felvállalni, ehelyett azt gondolják, hogy úgy szeretik a gyereket, hogyha mindent a szőnyeg alá söpörnek. Illetve csonka család rengeteg van, tehát a válásból fakadó szeretethiány, az tényleg csak azt tudja, akinek elváltak a szülei. Tehát azt nem tudja egy teljes családban felnőtt, soha nem fogja átélni azt, amit azok a gyerekek, vagyis mi átélünk igazából, vagyis nem, abban az esetben, ha imádkozunk. Na de ugye, hogy mi okozza ezt, hogy a családok mennek, hogy a szeretetlen. Tehát mondom, tehát a helytelen szeretet, ez mindenek előtt. Mert ugye a szeretet helyes, hogyha mondjuk egy keresztény családban megfelelően imádkoznak, tehát az ima élet, tehát imának van tere, van ideje egy családban, le tudnak együtt ülni, el tudnak csendesni, tudnak beszélgetni, akkor én azt gondolom, hogyha ugye megtanulj meg imádkozni, és megtanul szeretni, ugye ez a könyvnek a címe, akkor gyakorlatilag a szeretet is, én úgy gondolom, a helyére kerül, és az Isten kép is gyógyul. Nekem rengeteget gyógyult, amikor én ezeket felfedeztem magamban, és elmondtam a jó Istennek, megbeszéltem vele, és elkezdtem ezért imádkozni, vagy ha nem is ezért, hanem csak imádkozni, vele lenni, elmélkedni, ő gyógyít, majd ő elvégzi a maga dolgát az imában, tehát nem nekem kell ott bármit is csinálni, és rengeteget gyógyult az Isten képem. Tehát ez csak úgy megy, hogyha hagyom, hogy Isten gyógyítsa. És ez csak úgy, hogyha vele vagyok kapcsolatban.
Most Timit is megkérdezem, hogy te, mint édesanyja, te hogy látod, hogy szerezhet egy gyermek a családban sebeket?
Hát szerintem leginkább, amit Kriszta is elmondott egyébként, hogy maga a szülő sincs rendben. Tehát, hogy ha még valaki meg is próbál minél jobb szülő lenni, nem feltétlenül a jó utat választja. És szerintem az első az, hogy önmagát rendbe rakja, és akkor, ha ő törekszik arra, hogy nyilván ne csak a társadalmilag jó szülő legyen, hanem a lelki élete is rendben legyen, és a Isten képe minél tökéletesebb legyen, vagy legalábbis arra törekedjen, akkor onnantól kezdve annyi kegyelmet fog kapni maga a család is, hogy szerintem nem lesz ebből, vagy nem gondolom, hogy ez gondot okozna. Ami igen, tehát a konfliktus helyzetek felvállalása azért is fontos lenne egyébként, mert én azt gondolom, egy túl liberális, túl megengedő neveléssel azt érhetjük el, hogy a gyerekek nem fogják megtanulni, hogy hogyan kell később kezelni ezeket a konfliktusokat, és abból meg hatalmas bajok származnak. Tehát nem feltétlenül jó ez, hogyha valaki nem tanulja meg, hogy ideje korán, hogy ezt hogyan kell használni és alkalmazni. És végül, amit mondott Kriszta, tehát az, hogy közös ima és közös beszélgetések legyenek, ez pedig szerintem az alap kell, hogy legyen egy családban.
Hát ugye azt látjuk, hogy azért a társadalomban minél inkább eltűnik a vallásosság, annál több a probléma. Tehát minél kevesebb a vallásos család, minél kevesebb az imádság, minél kevesebb kiegyensúlyozott lelkélet. Nem arról van szó, hogy a vallásos ember az gyakorlatilag olyan, mint egy angyal, hogy a felhők fölött jár 10 méter, és neki semmi baja nem lehet. Hát megvannak a napi küzdelmek. De hogyha lelkileg stabil valaki, megtanul imádkozni, akkor megtanul szeretni. Minél kevesebben imádkoznak, minél kevesebb a kommunikáció, annál jobban szétesik minden. És hát látjuk, hogy milyen szétesőben vannak a dolgok, mennyi gyerek küszködik személyiség zavarral, problémával, önkép zavarral, vagy bármivel. Hát ez mind abból adódik, hogy nincs otthon egy helyes kommunikáció, odafigyelés, imádság, stb. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a gyermekeknek a vallástól, az Istentől való eltávolodása, hát ezen is múlik. Milyennek ismeri meg a szüleit? Hát amilyennek megismeri a szüleit, majd olyannak képzeli el az Istent is. Ez egy nagyon fontos dolog, és sokszor a szülő már csak akkor veszi észre, hogy baj van, amikor már tényleg nagyon nagy a baj, és kétszer vagy háromszor annyi erővel lehet csak visszafordítani, mint hogyha időben elkezdtek volna odafigyelni a gyerekekre. Hát azt hiszem, hogy ezt a témát nem tudjuk a mai műsorban teljesen kimeríteni, mert ugye a műsoridőnk elröpült, de a következő műsorban folytatjuk, hiszen ezt a témát nem egy műsorra szántuk. Nyilván most azt azért még hozzáteszem, hogy nem szakemberként ülünk itt a stúdióban, hogy itt pszichológus vagy pszichiátriai véleményeket vagy diagnózisokat állítsunk föl, hanem hétköznapi emberként mindannyian emberek között élünk, iskolában tanítunk, Timi gyerekeket nevel, hármat is, tehát hogy benne vagyunk azért a lecsóban, és nem légből kapott dolgokról beszélünk, hanem ugye Kriszta, mint pedagógus, mint osztályfőnök, Timi, mint édesanyja, én, mint lelkipásztor, tehát azért benne vagyunk és belelátunk gyermekeknek és talán a szülőknek is azért a lelkébe, lelki világába, és hallgatunk, találkozunk problémákkal, nehézségekkel, tehát emberként próbáljuk keresni a válaszokat, és itt nem okoskodásról van szó, nem megmondó emberek vagyunk, hanem igazából gondolkodunk, beszélgetünk, és azt próbáljuk kideríteni, hogy mi az, ami segíthet azon, hogy ne csúszunk tovább, ne menjünk mélyebbre, hanem inkább fölfelé menjünk, emelkedjünk a Jóisten felé, és hát itt azért a mai műsort, hogyha össze akarnánk foglalni, akkor itt teljesen egyértelmű az, hogy tegyük rendbe először magunkat, saját lelkünket, lelki világunkat, a Jóistennel való kapcsolatunkat, és higgyünk abban, hogy ezzel egyszerre minden más is megváltozik. Erre időre van szükség, odaadásra, akaraterőre, hogy igen, annyi minden munkánk van, annyi bajunk van, annyi felé szaladunk, de mégis ez a legfontosabb. Mert nem eshetünk szét, kell egy összetartó erő, és az összetartó erő az az Isten. Ő az, aki mindent összefog, ahogy a Bibliában olvassuk. Ő a tartó, ő az az osztop, az a stabil pont, amihez mindent igazítanunk kell, ahhoz, hogy körülöttünk rendbe jöjjenek a dolgok. Következő műsorban folytatjuk majd a beszélgetést az Isten képekről, és arról, hogy egy szülő, egy pedagógus, egy keresztény ember hogyan befolyásolhatja a környezetét. Addig is további kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Adásunk folytatásában óránként híreket mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. A himnusz után 0 óra 5 perckor a Közelkép című műsorunk vendége, Kós Patrícia, író, szerkesztő, fordító. 0 óra 35 perckor a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát sugározzuk. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a Zöld Hullám. Adásunkban Szűcs Gáborral, a villanyosautók.hu munkatársával beszélgetünk a portáljuk 8 évvel ezelőtti indulásáról, a podcastjük sikeréről és az elektromos autók számának hazai emelkedéséről. 2 óra 30 perckor kezdődik az Erdőfohásza. Műsorunk első felében a kőbaltáról halljuk dr. Antoni Judit, régész néprajzkutatót, majd Ferdli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 11. része hangzik el. 3 óra 5 perckor újra meghallgathatják a közéletet. Ebben két témával foglalkozunk. Az első az idén 25 éves Arany János tehetséggondozó program bemutatása. A második pedig az EGRI Közösségi Alapítvány aktualitásai. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Krisztus feltámadása nem eszme vagy elmélet, hanem a hit alapját képező esemény. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 6 óra előtt jelentkezünk. Hamarosan éjfél, ekkor véget ér a Szent István Rádió mai adása. Műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bartók Beáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Tikovics Ernő. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Hűséges az Úr minden szavában, és művei szentnek hirdetik. Az Úr minden esendőt támogat, minden elnyomottat talpra állít. Olvasom a 144. Zsoltárban. Krisztussal el kell temettetnem, fel kell támadnom ő vele, örökölnöm kell vele a mennyet, Isten fiává kell válnom. Íme ez az, ami számunkra nagy titok. Íme ez számunkra a megtestesült Isten, aki szegény lett érettünk. Azért jött, hogy fölemelje a testet, hogy megmentse az ő képmását, hogy helyreállítsa az embert. Azért jött, hogy tökéletesen egyé tegyen minket Krisztusban, abban a Krisztusban, aki tökéletesen és teljesen eljött mi bennünk, hogy belénk öntsön mindent, ami ő. Nincsen többé sem zsidó, sem pogány. Nem létezik többé sem rabszolga, sem szabad ember, nincs többé férfi és nő, ami mind a testnek jellegzetessége. Nincs más többé, csak az isteni kép, amit mindnyájan magunkban hordozunk, amely szerint meglettünk teremtve, amit alakítanunk kell, s magunkba vésnünk, mégpedig oly erősen, hogy elegendőképpen ismertessen meg bennünket. Szentlélek, életadó Istenünk, Te, aki a kezdetnél a mélységek fölött lebegtél, önts szívünkbe nyugalmadat és türelmedet. Segíts abban, hogy hallgatni tudjunk, mielőtt beszélnénk, és hogy mielőtt megszólalunk, szavainkat lemérjük, hogy azokkal senkit meg ne sértsünk, hanem gyógyítsunk. Szavaink kössék egybe azt, ami szétesett, és vigyenek fényt oda, ahol sötétség uralkodik.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, sem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei út.